Lelkem tisztalángalik, ó Mária, ha híretted, rólad szólnom édessik, szívem úgy megilletted, hogy szeremeddel fölbátorítál, kegyességeddel ön ápolgattál. Köszönöm, mint anyámnak, kegyelmes pátrónámnak, hogy szerelmeddel fölbátorítál, kegyességeddel ön ápolgattál. Köszönöm, mint anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Máj Rádió hallgatókat a Megújulni rózsafűzéreink által című adásom kapcsán. A mai elmélkedésünk a Fájdalmas Olvasó második szemtitka, ami így hangzik, akit érettünk, megostoroztak. Ezt olvashatjuk a Szentírásban a Máté 22, Márk 15, Lukács 22-nél, illetve János 19.1.3-nál, ahol a következőket találjuk. Erre Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisekből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje gárultak, és így gúnyolódtak: üdvözlégy, zsidók királya! Kedves Mária Rádió hallgatók, a szenvedés történet bármely pillanatát nézzük is, az mind súlyos és nehéz, de valahogy ez az állomása a szenvedés történetnek nem csak azért rettenetes, mert igazságtalan és végtelenül kegyetlen, hanem valójában azért is, mert ráadásul teljességgel értelmetlennek is érezzük. Feltehetjük a kérdést, hogy miért volt, miért lehetett erre szükség? Tényleg kellett még ez a különösen brutális bántalmazás? Ez a gyötrelem is a mi megváltásunkhoz, üdvösségünkhöz? Nem lehetett volna legalább ezt a részt úgymond kihagyni Jézus meggyötörésétől, emberi testének, és ahogyan azt majd a következő titoknál közelebbről is átélhetjük, lelkének is teljes megalázásától, tönkretételétől ugyan mit lehetett várni, ugyan kinek hiányzott ez? Kedves hallgatók, az evangélista igen tömör, egymondatos kijelentése egyértelműen Pilátust jelöli meg, mint aki személyesen döntött ebben a dologban. Eléggé ellentmondásosnak tűnik, de mégis azt kell gondolnunk, hogy a megostorozásra vonatkozó többi szövegrészre is figyelve, valószínűleg ezzel a durva büntetéssel, büntetés módszerrel Pilátus valójában meg akarta menteni az Úr Jézust a kereszthaláltól. Ellentmondásos, mert hiszen Pilátusnak hatalmában lett volna enélkül is megmentenie, pontosabban nem halálra adni az üdvözítőt. Miközben ezen töprengünk, döbbenten ismerhetünk saját magunkra is ebben a kétes értékű pilátusi próbálkozásban. Hányszor, de hányszor esünk mi is hasonló kísértésben, amikor nem tudunk olyan döntést vállalni, amiről tudjuk, hogy meg kellene hoznunk, de azt is eleve tudjuk róla, hogy ez nem fog tetszeni a környezetünknek, mert mást várnak el tőlünk az emberek. Az ilyenkor kétségbe esettem előrántott félmegoldás pedig nem, hogy nem megoldás, hanem azt kell látnunk, hogy még a helyzetből való kimenekülés sem elegendő, sőt, még inkább belekeveredünk olyasmibe, amitől inkább távol maradni szerettünk volna. Ráadásul többnyire abban is Pilátusok vagyunk, hogy a kompromisszumos megoldást csak is a magunk javára, a magunk érdekéből és magunk, milyen csupának kisszerű kényelmet szolgáló szempontjai szerint akarjuk, azaz annak minden terhét is a másikra hárítjuk. Itt viszont az Úr Jézus Krisztus esetében sem Pilátust, érték a borzalmas kegyetlenséggel rám ért ostorcsapások, nem Pilátusnak fájtak, még csak néznie sem kellett, még ha biztosan nem is tudunk erről. Közben pedig ráadásul akár azzal is tetszelekedett magának, hogy lám, ügyes, kegyesen kitalálta, miként is menteti meg Jézusnak az életét, akinek ártatlanságáról korábban maga is meggyőződött, amikor kihallgatta. Az ostorozás brutalitását mi alig hanem elképzelni sem nagyon tudjuk. Talán nem is ismerjük igazán mégis, vagy éppen ezért azt akár el is tudnánk gondolni, hogy működhet a Róma helytartó kegyetlen megmentési kísérlete. Aki ezt a szerencsétlen, félhortra vert embert, az embert meglátja, annak meg kell, hogy essék a szíve rajta, és már nem fogja annak megölését, keresztre feszítését követelni. Így gondolkodott Pilátus magában. Jézus viszont biztosan tudta, hogy az ostorozással nem lesz vége a kínzásának és szenvedésének, és ő ezt is ugyanúgy elfogadta, mint minden más megváltói küldetésének, az Atya akaratának teljesítésében. Kedves hallgatók, valójában mi vagyunk azok, akik szinte helyette is lázadoznánk, mint ahogyan szoktunk is értetlenkedni magunk és mások szenvedésének értelmetlen idézőjelbe mi volt a miatt. A hosszantartó súlyos betegséget, a magatehetetlenséget épp úgy ebbe a körbe szoktuk sorolni, mint a balesetek, háború, elemi csapások, járvány ártatlan áldozatainak halálát, megelőző gyötrelmeket. Miért kellett szenvedniük, ha már úgyis meg kellett halniuk? Meg kell tanulnunk, kedves hallgatók, a szenvedésnek ezeket a mélységeit is átélő Jézustól, hogy az ilyen helyzetekben is tisztán lássuk meg és értsük, hogy a mennyei Atya ilyenkor sem hagy el bennünket, mint ahogyan az Úr Jézus sem hagyta el. Még véletlenül sem szabad abba a tévedésbe esni, hogy látásunkban valahogy felcserélődjenek a szerepek. Tudnunk kell, hogy a megostorozásra ki adta ki a parancsot, és kik hajtották végre azt. Ráadásul olyan kegyetlenséggel, ami még bűnös esetében is túlzás, nemhogy az ártatlan, sőt, annyi jó cselekvő Jézus esetében. A második isteni személy, az Úr Jézus szenvedése épp úgy nem lehet és nem is közömbös az Atya számára, mint ahogyan a mi és embertársaink szerintünk értelmetlen szenvedései sem azok. Nehéz, mégis felemelő arra gondolni, hogy Jézus a názareti ács talán azért, vagy azért is volt éppen ennek a mesterségnek a művelője, hogy a komoly fizikai erőkifejtést is igénylő munkában edződött emberi teste kibírja mindazt, amit sokan mások nem bírtak volna ki. Kedves hallgató, gondoljuk meg, az ostorozás és az azt követő fizikai kegyetlenkedések, a tövis koronázás, a szétvert, szétbúzott, vérző testére rákényszerített, az ostor csapások okozta sebekbe tapadó, majd azokból ismét kitépett bíborköpeny okozta fájdalmak ellenére ki tudott Jézus tartani egészen a kereszt halálig. És amikor erre gondolunk, erőt is meríthetünk belőle, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy a mi életünkben is hasonló módon megkapjuk mindazt, amire a végső helytállásig szükségünk van, és az, amiben nekünk kell helytállni, mi ahhoz képest, amit Jézus Krisztusnak el kellett szenvednie miattunk és értünk, a mi megváltásunk és üdvösségünk áraki. Képzeljük el Jézus Krisztust a bíróság előtt. Miután Annás házában arcul verték, ugye, Kaifás házában ment, ahol megszigyenítették, ahol káromlónak, halálra méltónak nyilvánították. Így börtönbe zárták, és hajnalig kiszolgáltatták az arcát a nőség bántalmazásának, szidalmainak, köpéseinek. És amikor reggel lett, a két zsidó bíróságukról Pilátushoz és Herodeshez mondszolták végig az utcákon, mennyire megalázták. Herodes fökendien lekezeli, cinikusan, bolondként kezeli, fehérbe öltözteti, és megcsúfolja a nép előtt. szemléljük és nézzük lélekben ezt a alázatos és türelmes Úr Jézust. Engedj, hogy szelíd bárányként vezessék oda, ahova az emberi hitetlenség és a sátán düve akarta. Nézzük őt, és hallgassuk, képzeljük el, hogy milyen ordítozás, milyen gyalálkozás, milyen becsmélés közepette kell Jézusnak haladni. És Jézus hallgatott, hogy megtanítsa minket arra, hogy akkor, amikor bennünket is vádolnak, megrágalmaznak, akkor mindig Istenre kell hagyatkozni, azaz Jézus Krisztusra, ő pedig, mint a jó, melyet leülni visznek, vagy mint a bárány, néma a nyírója előtt olvassuk Izaiás 53. 7. fejezetében. Igen, így tudjuk elnyerni mi is a szív békéjét. Hány szem, hány magányos, békés lélek született Jézusnak e hallgatásából. Kérjük, hogy irgalmazzon az Úr nekünk, akiket bűnök terhelnek, szembe az Úr Jézus Krisztussal, aki maga az ártatlanság, és mégis ő szereti azokat, akik olyan méltatlanul bánnak vele. Annyira szereti őket, hogy meghal mindenkiért. Én meg őriztetem nagyon sokszor ugye szívemben a keserűséget és a megbántódást, őrizgetem magamban a legkisebb sértéseket. Igen, te engeded, Uram, hogy mindenki elítéljen, engem pedig senki se ítéljen el, azt akarom. Vajon mikor változik meg végre a szívem? Meg kell valljam előtte a Jóisten és az üdvözítő előtt Mesterem hálátlanságomat, kevésségemet és vakmerőségemet. Arra vágyom, hogy kegyelmeddel utánozzalak téged. S a bántások és jogtalanság közepette mindent hallgatva viseljek el. Azaz szívből megbocsássak mindazoknak, akik valaha is megbántottak, és azoknak is, akik ezután fognak megbántani. Az Úr Jézus iránti szeretetből, szerelemből fölmentem őket azzal, hogy helyreállítsák a becsületet, amit elvettek tőlem, és nem akarok valójában mást, mint az Úr Jézusnak szolgálni és őt szeretni. Kérjük, hogy oltsa ki mindannyiunk szívéből a keserűség és a bosszúvágy minden érzését. Tágítsa ki a szívünket iránta érzett szeretettel, szerelemmel, hogy fenntartások nélkül tudjuk szeretni az Urat. És benne mindazokat, akik üldöznek bennünket, üldöznek engem. Boldogan amiatt, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedtem, olvassuk Szent Pál apostoltól az Apostolok Cselekedetei 5.41-ben. Jézust tehát kioszták a börtönből, és megszégyenítettként vonszolták végig Jeruzsálem utcáin, hogy megvetetté és gyűlötessé tegyék a nép szemében, mely a látszat szerint ítél a dolgokról. Mint egy átkozottat, hamis prófétát, bolondot adják a hóhírok kezére is, megcsúfolva, hogy a bántalmazás közepette vezetik Pilátus házához. És útközben ezerszer gyalázzák, bántalmazzák. Nem hallott más, csak káromlásokat. Mennyire megalázzák, kötélen vonszolják, láncsával összökélik, megállás nélkül hajszolják, amikor az álmatlan éjszaka után kimerülten elesett, akkor ütlegelni kezdték, mint a legutolsót az emberek között. Ezt látva előre a királyi próféta mondja a Zsoltárok 21.7-ben, én pedig féreg vagyok már is, nem ember. Az emberek gyalázata és népen megvetetje. Figyelj, a Getsemáni kerttől a Kálváriáig alig 12 óra alatt 6-szor indították útnak, és az Úr Jézus minden alkalommal ránk hagyta páratlan türelmének, mélységes alázatának, végtelen szerelmének, szeretetének példáját. Szemléljük azokat lélekben, azokat az asszonyokat, akik Máriával együtt járják és könnyeikkel öntözik Jeruzsálem utcáit. Sóhajtozásuk betölti a tereket. Lássuk meg a teremtmények között a legszebbet, az asszonyok között a legszentebbet, az anyák között a legfájdalmasabbat. Ismerjük fel Máriát, Jézus anyját, az Úr Jézus drága édesanyját, aki keresi azt, akit szeret a lelke, és a tereken kérdez utána, látta-e valaki őt? Igen, Mária az egész éjszakát fájdalmas imádságban töltötte, pedig még nem tudta, hogy fia már a bűnösök kezében van. De ki tudja elmondani a szűzanya fájdalmát, amikor Jánostól meghallotta kínzásának, és a főtanács halálos ítéletének a hírét, hogy elfogták szent fiát, és börtönbe zárták, és a katonák bántásainak és gyalázásainak célpontja lett. Ő, aki mindig összhangban volt Istennel, nem engedted, hogy a szenvedő asszonyoktól megszokott kitörések bármelyike magával ragadjon. És jól lehet, belül kimondhatatlan gyötrődött a szűzanya, kifelé csak önmaga teljes megadását mutatta. Íme az Úr szolgáló leánya, talán ismételgette. Legyen nekem a te akaratod szerint. A nap még föl sem kelt, a szűzanya elindult, hogy megtalálja Jézust és elkíséri egészen a keresztig. Íme a Pilátus palotájához vezető út fordulójában, a felizgatott és ordítozó tömeg közepén egy megbilincselt ember, a keze hátra kötve, a szeme bedagadt, haja szilárd, arcát a vér és a köpések a fölismerhetetlenségi beborítják. De a szűzanya szíve hevesen dobog. A szűzanya e vadállatok között felismerte ártatlan fiát. A csőcselék átkaitól és ellenségei kiadalmaskodásától megszégyenített Isten, fia szelíd, nyugodt, nem zúgolódik, nem panaszkodik. Ez az isteni bárány a farkasok között látni szerette volna szent anyját. Mert azok, akik szeretnek, a szorongatott helyzetbe is kerülnek, nagyon kívánják barátaik jelenlétét. Jó lehet, ez csak okozza fájdalmukat. De az áldott tűzanyja nem láthatta fiát, és ő sem kaphatta meg ezt az erősítést. A megostorozás, hogy Pilátus, miután ártatlannak nyilvánította Jézus, teget akarván tenni a nép kívánságának, az ártatlant arra ítélte, hogy említettem a felmérkedés elején, hogy nyilvánosan megostorozzák. Ezzel esetleg megkímélje, az mondottam, őt a haláltól. De valójában ez micsoda igazságosság? Mert elítélni egy ártatlan csak azért, hogy kielégítsék vádlói gyűlöletét. Jézus Krisztus bevitték a pretóriumba, és ott megfosztották ruháitól. Ő pedig nem szólt egy szót sem, és nem ellenkezett. Szerelmes szíve fölajánlotta az örök atyának ezt az ártatlan testet a kínokra, melyeket el kellett viselnie, és azt a drága vért, amelyet oly régóta vágyott, kiontani értünk. Oszlophoz kötözték, és figyelmen kívül hagyva a zsidók törvényét, mely szerint 40-nél több ütést nem szabad egy emberre mérni, a római törvény szerint jártak el, amely nem korlátozta az ütések száma, és csak eztelen dühüket akarták kielégíteni Jézuson. A katonák egész csapata vette körül a helyet, és először két ostorral, azután a még erősebb és kegyetlenebb korbáccsal kezdték verni. El lehet képzelni magunk előtt lélekben a szelíd Jézust, ahogy oszlophoz kötözötten, türelmesen, alázattal viseli a szenvedést. Ki képes elmondani, mennyit szenvedett a szégyentől és a fájdalomtól? Már az első csapások tépik, zúzzák, szaggatják ezt a szűzitestet, minden részét elönti a vér. Az ostorok föltépik a testét, az újabb csapások már a nyílt sebeket érik. Mind mélyebb és mélyebb sebeket ütnek. Mély kegyetlen lehetett, mély véres látvány lehetett. Számlálás nélkül verik, s ő nem panaszkodik, úgy összeverik, hogy egész teste egyetlen nagy seb. Isteni Jézus, ez hát az a kegyetlen és szégyenteljes gyötrelem, amelyet szenvedni akart értünk, s melynek alávetette magát, hogy a mi gonoszságainkért engeszteljen. Hogyan is tudnánk újra megbántani Jézust, ha belegondolunk az értünk elviselt szenvedésekbe. Milyen jogon érdemeltem meg azt, hogy ennyit szenvedjen értem Jézus? A proféták megmondták mindezt előre. A Zsoltárok 128.3 fejezetben olvassuk, szántók szántottak a hátamon, hosszú barázdákat vágtak, vagy Isten kiszolgáltat a gonosztevőknek, réseket üt rajtam egyre másra. Jobb 16-11-14. Tetőtől talpig csupa sepphely, dúzódás és nyílt sebb. Nem kötözték be, és olajjal sem gyógyították Izaiás 1-6. Vagy Izaiás 53-5. A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze. Igen, mindez a mi bűneink miatt történt, kedves hallgatók. Egy olyan elvetemült emberért, mint én, te, vállal az Úr Jézus egy ilyen kivégzést. Értem, értünk, aki annyi dologban vagyunk bűnösek, Jézus szenved el ilyen kínokat. Mit tegyünk, mit tegyek tehát, édes üdvözítőm, érted, és vétkeim kiengesztelésére? Lélekben megállunk előtted, figyeljük a vezeklés mintáját, amit te adtál, akitől az összes szentek megtanulták, hogyan kell bánni a testükkel, hogyan kell alávetni a léleknek. Amíg ugyanis ebben az életben vagyunk, a lelkünknek nincs nagyobb ellensége, mint a testünk. Hiszen a testünk az, tapasztaljuk, hogy mindig lázad, nem akar viselni sem féket, sem igát. Gátlástalanul követi földies hajlamat, melyeket az érzékek táplálnak. Vágyott dolgai után olyan erővel tör, hogy gyakran elnyomja a lelket, és önmagában nagyobb kínokat okoz neki, mint más ellenségei együttvéve. Ezért voltak oly szigorúak a keresztények a testükkel Jézus Krisztus eljövetele után, ami a korábbi századokban ismeretlen volt, szilíciumok, vaslántok, vezeklések, az érzékek folyamatos megtagadása. Mindez azért, mert féltek attól, hogy látnak, hallanak, mondanak vagy megtapasztalnak valamit, ami beszennyezhetné szívük tisztaságát. A test megtagadásával kell mindig megelőzni a kísértést és a bukást. Maga Szent Pál is ezt mondja, megzabolázom és rabságba vetem a testemet, 1 Korintus 9.27. Ha Dávid minden életszentsége és Salamon összes bölcsessége sem tudta megakadályozni bukásukat, miért hagyták, hogy érzékeik megtévezték őket? Mi lesz a sorsa azoknak, akiknek életét csak testük kívánságainak keresése tölti ki? Éppen ezért akarta az üdvözítő, az Úr Jézus, hogy ártatlan testét így kegyetlenül kínozzák, hogy engeszteljen és gátat vessen az emberek között annyira általános rendetlenségnek. Hát kérjük, imádkozzunk a megustorozott Úr Jézus Krisztushoz. A fájdalomtól és a csodálattól nem tudunk szólni, de szent lábaihoz borulunk le lélekben, megcsókolom a véreddel áztatott földet, síratom bűneimet, a keserves kínat okát, s megvallom nyomorúságomat, és várom irgalmasságodat. Nem akarok elválni keresztfáktól, ideszegezett akarok maradni, hogy szemléljem el látványt. Ó, megostorozott Uram, drága és szentséges vére, imádlak téged életem minden napján. Többé el nem távolodom tőled, Uram, itt maradok, átkarolván lábaidat, míg csak meg nem fürdek, és meg nem tisztít ez a drága balzsam, melytől egyedül várom sebeim gyógyulását. Kedves Mária Rádió hallgatók, a fájdalmas szentolvasó második szent titkától, akit érettünk megostoroztak, a vezeklés erényét tanulhatjuk meg. Vagyis mit értünk ez alatt? Vezeklés alatt azt értjük, hogy megtagadjuk a testünket, és próbáljuk meg ezt gyakorolni. Tagad meg tested, ami nem más, mint sokszor a bűn eszközének és Jézus fájdalmának az oka. Tagad meg tested érzékeit azzal, hogy megtagadsz magadtól valami kedves ételt, hogy a szokásosnál korábban fölkelsz ágyadból, vagy egy órán át például hallgat. Hagyj el valami megengedett szórakozást, de mindenek előtt a szerénységet gyakorolt, és kiváltképpen a szemeidet fékezd meg. Ne engedj a mások tetteit kutató kíváncsiságnak, vagy például ma, vagy a hét valamelyik napján térden állva imádkozz el a rózsafűzért. Kérjük Máriát, a bűnösök menedékét, segítsen bennünket, hogy akkor, amikor bennünket is megaláztatások érnek, a krisztusi lelkülettel tudjuk azt elviselni, mert a szűzanyában és az Úr Jézusban van minden remény. Megköszönöm szépen figyelmüket, kívánom, hogy továbbra is imádkozzák a rózsafűzért, amely kapaszkodhatunk bátran, amely átsegít bennünket az élet viszontagságain, amely közelebb vezet bennünket Krisztus szeretetéhez és az emberek szeretetéhez. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Sok bajban és veszélyben segítettél, megvédtél, az Istentől én nekem sok-sok áldást megnyertél. Ha fohászkodtam, hozzád szólottam, tőled mennyei nyokhoz jutottam. Köszönöm, mint anyámnak, kegyelmes pátronámnak. Ha fohászkodtam, hozzád szólottam, tőled mennyei nyokhoz jutottam. Köszönöm, mint anyámnak, kegyelmes pátronámnak.